Az Elviterében a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit szoktuk bemutatni. Ezúttal viszont olyan szövegeket hoztunk, amelyeknek nincs szavatosság ideje. Én Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár történet. Elviter. A romantika korabeli irodalom, illetve a történetírás hősé nemesítette, amire az 1945 utáni korszakok emlékezett politikája rá is pakolt jó pár lapáttal. Miközben a történész szakma több mint fél évszázada próbálja árnyalni a róla kialakított igen egyoldalú képet. De ki volt valójában Dózsa György? Mit lehet tudni róla, és valóban méltó-e arra, hogy Petőfi Sándor és Kossuth Lajos után az ő nevével találkozzunk a leggyakrabban Magyarország közterein? Lentár Balázs elbeszélése a HVG 360-on futó Hősök vagy gonosztevők című sorozatból. Bátori István, Temesi Főispánt 1514 májusának második felében már napok óta aggodalmak gyötörték. Bár a feladata egyértelmű volt, felügyelnie kellett a déli végekre vonuló keresztes had átkelését az Apátfalvai révnél, de tudta nagyon jól, hogy a korábban kapott utasításokhoz képest teljes mértékben megváltozott a helyzet. A hadjáratot lefújták, a keresztesek azonban nem voltak hajlandók feloszlani, hanem folytatták útjukat, és Bátori uram teljes joggal attól tartott, hogy ez a had most már nem a török ellen, hanem ellene vonul. A főnemes félelmei kisvártatva beigazolódtak. Amikor a csapataival elérte a Maros partján álló révet, azon addigra már átkelt a keresztesek egy csapata, és még egy megerősített tábor kiépítésére is futotta az idejükből. Bátori próbált előbb tárgyalni velük, minden bizonnyal hivatkozott Bakócz esztergomi érseknek a toborzást megtiltó levelére, sőt, talán még jól értesültségét fitoktatva, mint egy bizalmába avatva a lázadókat, azt is megsúghatta nekik, hogy hamarosan megkötik a békét a törökkel, így nincsen már szükség rájuk, menjenek szépen haza, amúgy is hamarosan itt az aratás, kell a munkáskéz a földekre. A keresztesek Balog István nevű kapitánya azonban nem hallgatott a szép szóra, így Bátori kénytelen volt erővel érvényt szerezni az akaratának. Ugyan mint egy 2000 főt számláló lázadó had lényegesen nagyobb volt az ő pár száz emberből álló csapatánál, ám az nem kerülte el a katonai dolgokban járatlannak nem nevezhető főispán figyelmét, hogy a keresztesek nagyságrendekkel fegyelmezetlenebbek és rosszabb fegyverzettel rendelkeznek az ő katonáinál. Így elrendelte a támadást. Az eredmény azonban csak részben hozta a papírformát. Bátori csapata győzött ugyan, de a keresztesek keményen állták a sarat. A főispán katonáinak két támadását is visszaverték, és csak a harmadik rómat követően hátráltak meg. Az ütközetet és az azt követő üldözést túlélt keresztesek, élükön Balog Istvánnal azonban meg sem álltak a főseregig, mert hogy ők csak egy előőrse voltak a keresztes főerőknek, akiket ekkor már egy a korabeli forrásokban Székely Györgynek nevezett férfi vezetett. György vezér pedig 24 óra leforgáson belül rettenetes bosszút vett az embereit megtámadó nemesi csapatokon. Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni az okait a lázadásnak, Dózsa személyének feltérképezése előtt egy kicsit a helyzettel is kell foglalkoznunk. A magyar királyság a 16. század elején lényegesen jobb bőrben volt, mint ahogy azt annak idején tanították nekünk az iskolában. A jogellők által lezűlesztett Magyarország képe hálás alapanyag mindazoknak, akik amellett akarnak érvelni, hogy egy ereje teljében lévő magyar királyság eredménnyel tudott volna ellenállni a török hódítási kísérleteknek. Ám a gyenge központi hatalom az elkanászodott, csak a saját zsebiket tömő bárók és a parasztlázadást követő megtorlás miatt megtizedelt országnak esélyesen volt szembeszállni a hódítókkal, amikor az Oszmán Birodalom szultánja 1526-ban hadjáratot indított az ország ellen. A magyar múltértelmezésnek ez egy klasszikus, a nemzeti hiúságot legyezgető toposza, hogy képesek lehettünk volna elejét venni a katasztrófáknak, ha éppen nincs ez, vagy az, meg amaz. A valóság ezzel szemben az, hogy a korszakban nem volt olyan európai állam, amelyik képes lett volna ellenállni egy akkora török támadásnak, ami 1526-ban Magyarországot érte. De az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy ez korábban sem volt másként. Hiszen míg a magyar történelem egyik legnagyobb hadvezéreként tisztelt Hunyadi János is csak veszíteni tudott, valahányszor arra került a sor, hogy nyílt mezei csatában kellett megvívnia a szultáni haderővel, például Várnánál vagy Rigómezőnél. A történetünk idején uralkodó II. Ulászló nem is tartotta olyan vasmarokkal egyben az országot, ahogyan az elődje, Hunyadi Mátyás tette, ám a királyság úgy nagyjából 1512-ig prosperált, majd gyorsan minden romlásnak indult. Ennek viszont lényegében egyetlen oka volt, a határon kopogtató török. A 15. században uralkodó magyar királyok még képesek voltak nyugati segítséget biztosítani a török ellenes harcaikhoz. A katonait nem is mindig, de anyagi jellegűt szinte folyamatosan. Ez lesz az, ami a 16. századra elapad. A kontinens többi nagyhatalma ugyanis egyre inkább csak jó hangzó kommunikációs panelként kezeli a török elleni szövetséget, és gyakran ennek leple alatt inkább a saját érdekeit próbálja érvényesíteni. Erre jó példa az 1508-ban megalakult német-római, francia és spanyol koalíció, amelyik a létrejöttét a török elleni fellépéssel indokolta, de valójában a velencei köztársaság hatalmát kívánta megbírbálni. Mindezt tudni kell, hogy hivatalosan a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom között 1483 óta béke honolt. És pontosabban a néhány éves periódusokra kötött fegyverszüneteket második Bajezid szultán életében rutinszerűen újították meg. Bajezid azonban 1512-ben lemondott a trónról, és a nálánál lényegesen karcsörtetőbb szellemiségű fiának, Szelimnek adta át a hatalmat. Az átmenet nem zajlott lezavartalanul, mert bár Bajezid önként távozott a hatalomból, ennek ellenére nem sokra rá megmérgezték, és Szelim ellenében testvére, Ahmed herceg lépett fel trónkövetelőként. Ebben a helyzetben Szelim érdekei azt diktálták volna, hogy sürgősen hosszabbítsa meg a fegyverszünetet a magyar királlyal. Legalább addig, amíg a testvérével leszámol. Ám Ulászlóban felmerült, hogy ez egy remek alkalom lehetne egy török ellenes hadjáratra, így inkább az időhúzást választotta. Igen ám, de nem számolt az Oszmán Birodalom roppant erejével. Szelimnek ugyanis, míg személyesen Anatóliában harcolt Ahmed ellen, arra is volt ereje, hogy ezzel egyidejűleg fegyverrel próbálja belekényszeríteni Ulászlót a tűzszünet meghosszabbításába. Ennek következményeként régóta nem látott intenzitással lángoltak fel a harcok a határvidéken, aminek az elsődleges eredménye az lett, hogy a törökök a magyar királyság legdélebbi végvidékét, a Boszniában található Szreberniki bánságot tokkal vonóval elfoglalták. Ez a fejlemény komoly riadalmat keltett Budán, és arra késztette az udvart, hogy folyamatos adóemelésekkel próbálják összegyűjteni azt a pénzt, amiből finanszírozni lehet a déli végvidék háborús működtetését, illetve az új csapatok kiállítását. Az 1513-as év is fontos változásokat hozott. Ekkor halt meg második Gyula pápa. Bakócz Tamás, esztergomi érseknek pedig alkalma nyílt, hogy esélyes jelöltként szálljon be az utódlásért zajló egyházpolitikai küzdelembe. Bár végül nem ő nyerte a választást, az új pápa, a tizedik Leó maga sem zárkózott el egy török ellenes keresztes hadjárat gondolatától. Ugyanakkor forrásokat biztosítani hozzá ő sem tudott. Az egyház azonban nem csak anyagi támogatásra volt képes a korszakban, hanem spirituálisra is. És ennek a fontosságát a mai, materialista alapokon álló gondolkodásunkkal hajlamosak vagyunk elbagatelizálni. Bakócz ugyanakkor pontosan tudta, és történelmi példa is lebegett a szem előtt, hogy mi mindenre volt képes a korszak embere a lelki üdvösségért. 1456-ban a Kapisztrán János vezette keresztes hadnak fontos szerepe volt a Nándorfehérvár alatt kivívott győzelemben. És azok a katonák nem húztak zsoldot, csupán ellátásért és a lelkükért küzdöttek, hiszen a keresztes hadjáratot végigharcolóknak bűnbocsánatot ígértek. Bakócz pedig ismerte a budai udvar pénzügyi gondjait, és azzal tervezett segíteni, hogy a pápánál kiárta egy keresztes hadjárat megindítását. Így az azt elrendelő pápai bulla birtokában térhetett vissza. A veszedelmes riválistól megszabaduló tizedik Leó legnagyobb örömére, Magyarországra. Ezzel az érsek hite szerint minden problémát orvosoltak, hiszen bűnbocsánat fejében lehetett vele toborozni, és ez a katonák ellátásán felül nem került pénzébe a kincstárnak. Ráadásul gondolhatta, ha minden jól megy, ezt a sereget kiegészülve természetesen a professzionális katonákkal, azaz a zsoldosokkal és a nemesi bandériumokkal, akár az időközben elvesztett területek visszahódítására is fel lehet használni. Az ötletét az érsek a királyi udvaron is át tudta vinni, így 1514 áprilisának elején a Szent György téren meghirdették a keresztes sereg toborzását, a korábban már ismertetett feltételekkel. A korabeli források csak Székely György néven emlegették a lázadók vezérét. A Székely ráadásul ebben az esetben nem családnév volt, hanem György származására utalt. A Dózsa vezetéknév csak évekkel később tűnik fel a forrásokban. Hogy mit csinált ez az ember a keresztesek lázadását megelőzően, jóformán csak találgatni tudjuk. Ahogyan az egyébként is jellemző a korszak olyan figuráira, akik egy-egy röpke pillanatra tűntek csak fel a történelem színpadán. Márpedig a Dózsa vezette lázadás története alig több mint két hónapot ölelt fel, ami történelmi távlatokból tényleg nem tud nagyon több lenni egy pillanatnál. A korabeli krónikákat ugyanakkor rendszerint humanista történetírók írták, akik nagyon szerették a tanulságos és kerek történeteket. Ennek megfelelően Dózsája is ebben a formában kerül elénk. Eszerint Dózsa korábban a nándorfehérvári várban szolgált, és a határmenti összecsapások alatt egyszer párbajban levágott egy magasrangú török tisztet. Ezután pedig Budára ment, hogy átvegye a fegyvertényért járó jutalmát, ám a pénzszűkében lévő király nem tudta kifizetni. Helyette Csáki Miklós csanádi püspökhöz küldte, aki kinevette. A mélyen sértett Dózsát ezt követően, mint egy fájdalomdíj gyanánt nevezték ki a keresztes sereg parancsnokának. Ez nagyon szépen hangzik, csak mindebből alig bizonyítható valami. Olyannyira nem, hogy arra konkrét forrásaink vannak, hogy amikor a keresztes sereg útnak indul Budáról, akkor még nem Dózsa vezeti őket, hanem egy Melchior vagy Menyhért nevű zsoldos. Dózsa, vagyis pontosabban Székely György nevével a korabeli források alapján először 1514. május 25-én találkozunk, másfél hónappal a toborzás meghirdetése után, amikor a ceglédi kiáltványában már magát a sereg vezérének nevezi. Mi történt a keresztes haddal a két időpont között? A toborzás elrendelését követően a keresztes ármádia kezdetben csak pár száz lovasból állt. Ebből például már levonhatunk egy olyan következtetést, hogy a többségét, legalábbis az első időszakban egész biztosan nem a legszegényebb rétegek alkották, hiszen nekik maximum igás állataik voltak, ha voltak egyáltalán, és nem hátas lovaik. A keresztes hat társadalmi összetétele amúgy sem igazolja a parasztháború kifejezést, ugyanis a soraiban épp úgy találni közlemeseket, illetve városi polgárokat is. Az sem túlságosan valószínű, hogy a törökök elleni támadásra szánták volna őket, mivel a képzetlen és nem túl jól felfegyverzett kereszteseknek nem igazán lett volna esélyük egy rendes mezei csatában a törökök ellen. Inkább az lehetett a szándék velük, hogy amíg a török ellenes hadjáratotos oldosok és a nemesi bandériumok megvívják, addig az üresen maradt erősségeket és a határt vigyázzák. Abban pedig már Dózsa Györgynek volt jelentős szerepe, hogy ez végül nem így történt. A keresztesek ellátása ugyanis igen nyögvenyelősen haladt, és a sereg vonultában több alkalommal is konfrontálódott a helyi nemességgel, illetve állami tisztviselőkkel. 1514 májusában Túron, ez a mai mező Túr, Dózsa meggyilkolt egy adószedőt, és elvette a nála lévő pénzt. Nem tudjuk, hogy ezt milyen indítatásból tette, minden esetre a sokasodó konfliktusok, illetve a törökök újonnani hajlandósága a békekötésre, Szelim ekkor már a perzsa szafavidák ellen harcol a mai Irán területén, meggyőzik az udvart és Bakócot, hogy mindenki akkor jár a legjobban, ha az egész hadjáratot lefújják. Az esztergomi érsek május 15-én megtiltja a keresztesek további toborzását, majd 24-én a hadjáratnak is véget vet, ám ezt akkor már Dózsáik másként gondolják. A kereszteseket egyfelől az háborította fel, hogy az urak a hadjárat berekesztésével elvették tőlük a bűnbocsánat esélyét. Továbbá a társadalmi hierarchia létjogosultságát is megkérdőjelezte ez a lépés. A közrendi ugyanis azért fizetett adót a nemesnek, hogy az harcoljon az ország védelmében. Ám az urak távol maradtak a hadjárattól. Így a keresztesek szemében méltatlanná váltak arra, hogy hasznot húzzanak a köznépből. Ennek ráadásul szintén voltak már korábbi előzményei. Egyes források szerint az 1456-ban Nándorfehérvár alatt harcoló kereszteseket is hasonlóan feldühítette az, hogy Hunyadin és a csapatai révén Újlaki Miklóson kívül egyetlen főnemes sem csatlakozott a harchoz, és csak Hunyadi erélyes fellépésének hatására oszlott fel az akkor már az urak ellen zúgulódó sereg. Dózsa híres szegléri kiáltványa és a toborzás tiltó rendeletre adott választ. Ebben a lázadó vezér a Pest és külső Szolnok megyei népet szólítja fel arra, hogy csatlakozzon a seregéhez. A kiáltványból egyfelől kiderül, hogy Dózsa számára ekkor már az urak jelentik az ellenséget, habár továbbra is a magyar király alattvalójának tartja magát. Másfelől abba is bepillantást nyerünk, hogy miként tudta motiválni a keresztesek vezére az embereket. Dózsa kiáltványában ugyanis az áll, hogyha csatlakoznak a két megye lakói, akkor jól van, amennyiben viszont nem, akkor nem csak kiközösítés és kárhozat lesz a jussuk, hanem halál is, méghozzá nem csak nekik, hanem a családtagjaiknak is. Mindnyájatokat saját portáitokon bitóra akasztunk és akasztatunk fel, koróba húzatunk, vanyonotokat elpusztítjuk, tönkretesszük és felégetjük, egyúttal feleségeiteket és gyermekeiteket is megöljük, törögte Dózsa a kiáltványában. Térjünk vissza Bátori István főispánhoz és az apátfalvai révnél győztes csapatához. Bátori hamarosan rádöbbent, hogy egy jóval nagyobb keresztes haderővel áll szemben, mint amekkora korábban megfutamított. Így embereivel a közelben található Nagylaki várba húzódott vissza. Nem igaz tehát az a régi történet, ami arról szólt, hogy a diadalitas urak a győzelmüket megünneplendő vonultak Nagylakra. Sokkal inkább az élet ösztönhajtotta őket. A nagylaki erősség azonban csak nagy jó indulattal volt várnak nevezhető. Dózsa keresztesei komolyabb ostromeszközök nélkül is csupán a nagy létszámfölényükre támaszkodva képesek voltak bevenni azt. Vélhetően ezt felismerve dönthetett úgy Bátori, hogy inkább két részre osztja a csapatát, és megpróbál kitörni a gyűrűből. A nemesi erők egyik része, akiket Bátori vezetett, sikeresen hát is vágták magukat a lázadókon, és némi kerülővel eljutottak a lényegesen jobban megerősített Temesvárra. A másik csapat azonban rosszabbul járt. Őket némi harc után elfogták a keresztesek, és a kezükbe esett nemesekkel, köztük Csáki Miklós csanádi püspökkel borzalmas példát statuáltak. Koróba húzták őket, magát Csákit állítólag fejjel lefelé. Csáki végzete azért érdekes, mert itt megint kap egy keretes foglalatot a történet, mivel ugye a legenda szerint a csanádi püspök volt az, aki vérig sértette Dózsát Budán, így egy kicsit durvább módszerekkel is, de Dózsa lényegében csak elégtételt vett rajta az esett sérelemért. A történetet ugyanakkor árnyalja az a tény, hogy Csákinak sosem volt köze az állami pénzügyekhez, így a király sem küldette hozzá Dózsát pénzért. Másfelől pedig igen érdekes, hogy a legenda egy másik változata szerint Telegdi István kincstartó volt az, aki megalázta a keresztesek későbbi vezérét. Ezzel is csak az a baj, hogy Telegdi a történtek idején évek óta nem kincstartó már, ám mégis van valami, ami összeköti Csákival. A csanádi püspök mellett ugyanis ő a másik nagy nevű nemese a korszaknak, aki a lázadás következtében veszti életét, bár nem Dózsa keze által. Telegdi István ugyanis a legfrissebb kutatások szerint Erdélyben hal meg a Dózsa egy alvezére, Lőrinc pap által vezetett keresztes sereggel vívott szamosfalvi csatában. A fellázadt keresztesek mozgalmukat nem képesek országos méretű felkelésé változtatni. A magyar királyság területi egységei maradnak érintetlenül. Nincs nyomuk a kereszteseknek a Dunántúlon, sem Szlavóniában, sem Felső Magyarországon. A Dózsa vezette lázadás a Délalföldre, a Bánságra, a Párcium egyes területeire és Lőrinc pap betörése következtében Észak-Erdélyre terjedt ki. Érdemes megfigyelni azt is, hogy bár sokan csatlakoznak a keresztesekhez, ám a had átvonulása után szinte mindenhol gyorsan visszaáll minden a régi kerékvágásba. Ez azt jelenti, hogy a kereszteseknek vagy nem volt semmiféle koncepciójuk arra, hogy mihez kezdjenek a kezükbe került területekkel, vagy egyéb okokból nem foglalkoztak a megtartásukkal. Utóbbira lehet egy jó magyarázat, hogy a Dózsa vezette főhad júniusban belekezdett Temesvár ostromába, ami arra utal, hogy a keresztes vezetés ezt a regionális központot nézte ki magának főhadi szállásról, ami műveleti központként és nagyobb esetén alkú alapként is nagyon jól jeltett. Felmerülhet kérdésként, hogy mégis mekkora lehetett a lázadók serege. A legfrissebb kutatások az eddig rögzült 30-40-50 ezres számokat elvetve arra jutottak, hogy a Dózsa alatt működő fősereg 10 000-nél több fegyveresből nem állhatott. Lőrinc pap erdélyi haloszlopban 4500 főt számlált. Ha pedig ehhez még hozzácsapjuk azt a pár száz, max. 1000 embert, akit Várad környékén az utóbbi hátrahagyott, illetve hitelt adunk annak a beszámolónak, miszerint Buda mellett volt egy másik tábor a kereszteseknek, akiket azonban sikerült szép szóval lefegyverezni, akkor is a végeredmény nem tudja meghaladni a 20 000 főt. Az a tény, hogy a keresztes sereg egyik oszlopa betört Erdélybe, illetve az, hogy Dózsa is a főerőkkel Temesvár vívásának kezdett neki, miután egy sor kisebb várost elfoglalt a környéken, azt mutatja, hogy a keresztesek vezére pontosan tudta, egyetlen komoly ellenféllel kell csak számolnia. Ez pedig Szapolyai János erdélyi vajda volt. Szapolyai sokáig nem indult meg Dózsa ellen. Ennek oka elsősorban az, hogy a lázadás kitörésekor ő a seregével még a mai Bulgária területén folytatott egy rövid zsákmányszerző hadjáratot, és csak akkor értesült a fejleményekről, amikor június első napjaiban visszatért Erdélybe. A vajda először a saját tartományának védelmét szervezte meg, majd július 10-én megindult Déváról a mintegy 5-7 000 főt számláló serege élén az ostromlott Temesvár felmentésére. Azt nem igazán tudjuk, hogy mi történt Temesvárnál. Az biztos, hogy a nagy döntő csatáról szóló történetek nem valósak. Ami biztos, hogy Dózsát viszonylag gyorsan elfogták Szapolyai emberei. A vezérét vesztett keresztes hat pedig oszlásnak indult. Ez azt jelentheti, hogy a sereget egyedül Dózsa személye tartotta egyben, és a vezér eddig ismert tettei alapján jókkal feltételezhetjük, hogy ezt elsősorban a kérlelhetetlen brutalitásával érte el. Meglehetősen sok olyan beszámolót ismerünk, amelyek arról tudósítanak, hogy sokan kényszerből, Dózsa fenyegetéseinek hatására csatlakoztak a keresztes sereghez. Ennek a valóság tartalmában nem érdemes kételkednünk, lévén, hogy a lázadás leverését követően született törvények között is szerepel, hogy azt a kapitányt, aki kényszer hatására vállalta el a keresztesek vezetését, nem szabad kivégezni. Dózsa esetében viszont nem volt kegyelem. A lázadás büntetése egy kegyetlen kivégzés volt. A lázadó vezér fejére izzó vas koronát tettek, és az alvezéreit arra kényszerítették, hogy puszta fogaikkal marcangolják Dózsa húsát. Meg kell azonban említeni, hogy a végvidéki törvények meglehetősen kemények voltak a korszakban. A lázadók és az árulók jussa hagyományosan valami rettenetes büntetés volt. Ennek megfelelően Dózsa kivégzése is mutat némi hasonlóságot a 15. század utolsó évtizedében fellázadt nándorfehérvári katonák végzetéhez. Velük Kinizsi Pál úgy számolt le, hogy börtönbe vetette őket, és minden nap egyiküket karóba húzatta, majd megsütette és megetette a többiekkel. Dózsához igen hasonló véget ért Lőrinc pap is, akit a korábban már említett szamosfalvi csatát követően fogtak el Szapolyai emberei. Az ő augusztusi kivégzésével ért véget hivatalosan is a keresztesek lázadása Magyarországon. Bár a vezérek büntetése tetteikhez mérhetően brutális volt, ám a lázadás résztvevőit nem büntették meg. A későbbi korok folyamán nagy sérelemként felvezetett röközkötés sem valósult meg. Egyfelől azért, mert eleve két egymás hatáját kioltó törvény jelent meg róla, másfelől pedig azért, mert a korabeli viszonyok között amúgy sem lehetett végrehajtani. Dózsából már a 16. században bukott hős csinált Szerémi György a Magyarország romlásáról címet viselő memoáriában. Ezt az álláspontot vitte tovább a 19. században Márki Sándor is, majd ezt turbozta fel az 1945 utáni parasztpárti, illetve kommunista emlékezet politika. Már a történet tudománya mai napig nem tudja, hogy mikor is született Dózsa György, ám erről is politikai döntést hoztak. Az MSZNP határozata szerint 1472-ben jött világra a keresztesek vezére. Az 1972-es 500. évfordulóra elkészült történeti munkák ugyanakkor inkább már árnyalni igyekeztek a kritikátlan Dózsa kultuszt. A munkálatokban akkor részt vett neves történész Barta Gábor számos megállapítása megjelenik a fenti írásban is. Ám ezekről akkoriban a szűkebben vett szakmai körökön kívül kevesen voltak hajlandók tudomást venni. Ezzel lehet talán magyarázni, hogy Dózsa emlékezetét a rendszerváltás is érintetlenül hagyta, miközben a keresztesek lázadásának történetét további forrásokkal egészítette ki, és tovább árnyalta a szakma. Itt többek között Cétóth Norbert, Norman Tibor és Lakatos Bálint munkásságára érdemes felhívni a figyelmet. A felkelés történetét legfrissebben a Keresztesekből lázadók, tanulmányok 1514 Magyarországról című 2015-ben megjelent tanulmánykötet járja körbe. Míg Dózsa György személyével és a kialakult kultuszával Cétóth Norbert, Dózsa György kultusz és történelem címet viselő 2021-es kötete foglalkozik. Ezen írás gerincét az előbbi két könyvben közölt megállapítások, illetve kutatási eredmények alkotják. De talán minden levértáli kutatásnál többet árul el Dózsa György karakteréről és a lázadásának emlékezetéről, hogy semmi nyomát nem találni a magyar folklórban. A nagyobb magyar királyok történetei megjelentek a népi emlékezetben is. Gondoljunk csak a Mátyás mondakörre, vagy a Ferenc József alakjához fűződő történetekre. De megtalálhatók a lázadók is. Ott van Rákóczi, Bocskai és természetesen Kossuth is. De Dózsáról nincs semmi. Ez pedig azt jelentheti, hogy Dózsa György kultuszát éppen ez a nép nem érezte magáénak, amelyiknek a hősévé később a történetírói felületesség és a politikai szándék előléptette. Ezt a cikket hoztam ezen a héten Elviterre. Ha kíváncsi ehhez hasonló és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszontlátásra!